Shalom uvracha, áldás és békesség mindenkinek. Hát ugye Izrael idén volt, vagy ezen a héten volt 70 éves. Ugye miért ezen a héten? Hiszen a világi dátum, világi naptár szerint május 14-én 1948-ban alapult meg. Azért volt az évforduló idén április 19-én, mert ez a héber naptár szerinti IR 5-ét tartják Izraelben, és ezért ez mindig másik világi vagy polgári naptár szerinti dátumra esik. De mielőtt Izraelről szólnék pár szót, mindenképpen kötni akarnám valami hát bibliaihoz, és mi lenne más, hogy amihez köthetném, mint az heti szakaszunk, amit felolvastunk a zsinagógákban. Ugye tudjátok nagyon jól, hogy Mózes 5 könyvét egy év alatt felolvassuk, és úgy csináljuk ezt, hogy minden hétre esik egy-egy heti szakasz. Ezen héten dupla heti szakaszunk volt, és különben a Mózes 3. könyvébe tartunk, nagyjából ott, ahol a tévesen fordítva poklosságról, vagy még tévesebben fordítva lepráról beszélnek. Hogy miért téves ez a fordítás, az nagyjából ahhoz köthető, hogy amikor a Septuagintát lefordították görögre, akkor a lepra görög szót használták az a 70 rabbi, aki fordította azt a könyvet. Ez a Biblia első görög fordítása. Onnan tudjuk, hogy nem valószínű, hogy lepráról igazi a tankönyvekből, orvosi tankönyvekből ismert lepráról van szó, hiszen ez a dolog, ez a betegség, ez kijöhetett nem csak a testre, hanem a ruhára és a házra is. Ugye, ilyen betegséget nagyon ismerünk. És akkor pontosan mi ez a lepra dolog? Ugye, metzorá, így hangzik héberül ez a betegség, hogy metzorá, ami nagyjából azt jelenti, hogy akiből kijön a rossz. Mocé, rá, szójátékkal élve, kijön belőle a rossz. De milyen rossz jön ki az emberből? És ezt a bölcsek nem mással állapították meg, mint a rossz beszéddel. Aki az emberről, az embertársairól, hittestvéreiről, a közösségéről, szűkebb és tágabb értelembe véve, rosszat mond, rossz hírt terjeszt, nem csak pletykát, hanem olyat is, ami igaz, de tudja, hogy aki hallja, az amiatt meg fogja gyűlölni, nehezteni fog az embertársára, akár csak irigységgel, akár más komolyabb gyűlölettel. Ez mind-mind a metzorát eredményezi, mert ő rossz nyelvvel, rossz beszéddel beszélt embertársáról. És miután ezt megtette, ez kijön az ő testén, a ruháján és a házán, hogyha a Bibliát nézzük. Azt mondják erre a rabbik, hogy a Bibliában ez a sorrend, ez direkt fordítva volt, ugyanúgy, ahogy amikor az emberek egymást fenyegetik, vagy országok egymást a diplomáciában fenyegetik, akkor sosem szankcióval fenyegetnek legelőször, vagy legalábbis a mai világban talán igen, de régebben mindig háborúval fenyegettek, és legtöbbször csak szankciók és egyéb mérsékeltebb büntetéseket helyeztek valóban valóságba is valósítottak meg, ami azt jelenti, hogy a Biblia a legsúlyosabbat helyezi előre, és a legfinomabbat a végére, de a valóságban ez általában úgy valósult meg, hogy az embernek kijött ez a betegség először a házán, ekkor ki kellett pakolni az összes holmiát, az összes bútorát az utcára. És le kellett bontani annak a háznak azt a részét, ahol ez kijött. Ha nem hagyta abba a pletykálkodást, és nem bánta meg a bűnét, akkor lebontották a házát. Nem tudott visszaköltözni. Nem tudott az ő hajlékába meghúzni magát. Nem tanult abból, hogy miután ő titokban, a homályban sugdolózott, rossz hírt terjesztett embertársáról, akkor ő neki ki kell költözni az utcára. Ha nem hagyta abba, akkor kijött a ruhájára, és a ruháján terjedt ez el, és a ruháját kellett elpusztítani. És miután ekkor sem eszmélt fel, és nem reagált arra, hogy miért történik vele ez a büntetés, a ruhája után átterjedt a testére, és ott abban a pap, az akkori kor kohénja, papja küldte őt ki a táboron kívülre, egészen addig, amíg ott nem bánta meg a bűnét. Ott kellett elszenvednie a kiüzetést, a számüzetést, végül is ugye a sivatagi népnek hát táborozása és letelepedése, az az újonnan megvalósult, szétszedhető és összerakható pusztai szentély, vagyis a hordozható édenkert köré szerveződött, és aki ezt a finom szövetet, ezt az új közösséget rongálni akarta, az kizáratott egy időre, kiüzetett ebből a új, újraalapult paradicsom kezdeményből, és a táboron kívül kellett 1, 2, 3, 4, 5 hetet is eltöltenie, amíg el nem múlt a testéről ez a betegség. Mindig kellett jönnie ellenőrzésre, hogy már a bűnbánat elérte a célját, és meggyógyult-e már róla ez a fajta elváltozás. Úgy kell ezt fölfogni, ugye, hogy mivel az örökkévaló a sehináját, a jelenlétét lehelyezte ebbe a szétszedhető és összerakható kicsi édenkertbe, ott volt a frigy szekrény, a frigy láda, és ezt kicsit úgy képzelje mindenki, mint amikor bemegyünk egy olyan szórakozó helyre, általában, ahol jegyet kell venni, de nem jegyet kapunk a kezünkbe, hanem egy pecsétet a kezünkre, és ezt UV lámpánál lehet csak látni, vagy egy bizonyos fajta fény alatt tetszik föl a festék. Ami azt jelenti, hogy azzal az örökkévalónak ilyen intenzíven volt jelenléte ott a közösségben, ezek a pletykák meglátszódtak az embereknek a testén, ruháján és a házán. Ami azt jelenti, ugye, hogy most szentély nincsen, és ezért valószínű, hát ugye ezért is távol maradt tőlünk ez a fajta látvány, de nem biztos, hogy nincs ez a betegség. Csak nem látszik, mert nincs ez a lámpa, nincs ez a fény, mondja a zsidó hagyomány. És mindenképpen ezt észben kell tartani, hogy a világ az édenkertben a tévedés, vagy a keresztény terminus technikusszal a bűn úgy jött a világba, hogy az emberek rosszat beszéltek egymásról. Minden bűn, minden háború, minden csapás rossz beszéddel, rossz gondolatokkal kezdődik. Nem véletlen, hogy a Tóráról, a tanításról, a Biblia mindig harmadcseppekkel, esőcseppekkel, vízcseppekről beszél. Mert minden a világra a rossz is apró lépésekben, apró cseppekben jön el, és a Tóra, a tanítás, az áldás és az élet is apró cseppekkel kezdődik, és a javítás is mindig ugyanúgy tör a világra. Volt egy szomorú korszak a zsidóságnak, mondjuk több is volt, de hogy az egyik szomorú korszak akkor volt, amikor betiltották a Tórát. Hadrianus császár, római császár betiltotta a Tóra tanulást, és akkor a rabbi kitalálták, hogy olvasson mindenki ezekben a hetekben, a heti szakasznak megfelelően, prófétai szakaszokat. A prófétai szakasz, ami erre a hétre elő volt írva, erre a nevezetes hétre elő volt írva, az nem más, mint Námán arámiai hadvezérnek a története. Ugye Szíria hadvezére Námán, aki megveri az északi Izrael, északi királyságot, és rabszolgául hozzá, szolgálónőnek egy zsidó lányt visznek el. És rajta is kijön egy bizonyos fajta betegség. Nem tudjuk, hogy ő is közelmente Izrael földjére, ezért kijön rajta a mecorá, vagy másfajta betegségtől rá. Itt most csak a Biblia ugyanazt a szót használja, hogy mecorá, ezt a bőrbetegséget. Nem tudjuk, hogy ez most az a szent, rossz beszéd, és fennhéjázás, és rossz hírkeltés betegsége, vagy pedig csak egy másik bőrbetegség, amit szintén mecorának hívnak. Csak a tanúságtevésekből és a gyógyulásokból alapulóan szeretnék valamit ebből a tanítást kivenni. A zsidó szolgáló lánya azt mondja neki, hogy él Izraelben egy proféta. Ez az északi királyság. Akkor már ketté van szakadva Izrael déli és északi királyságra. Él északon egy proféta, Elisa, ez általában magyarul Elizeus. Elisa proféta, aki meg fogja tudni mondani, hogy mi a gyógyulásnak a nyitja. Szól a győzedelmes hadvezér a királyának, hogy kérjen engedélyt Észak-Izrael királyától, hogy mehessen be az országba a gyógyulásért. A király ír az izraeli királynak, hogy bocsássa be a hadvezérés és gyógyuljon náluk, mire a király megijed, hogy mi van, ha nem gyógyul meg? Mi van, ha nem engedem be? Ez csak egy kötekedés, és ez már kvázi egy hadüzenetet megelőző állapot, hogy ez csak rajtunk fogást akar találni újra a győzedelmes északi királyság. A proféta megjutatja a királyt, hogy erről szó sincsen, nyugodtan jöjjön a hadvezér. Köszönöm. Kapcsolódik a témánkhoz, víz van rajta. Ugyanis a hadvezér felkeresi Elizeust, vagy Elisa profétát, és mire a proféta ugye tárgyal, üzen neki, hogy mártozzon meg a Jordán folyóban. Mártozzak meg a Jordán folyóban? Ezért jöttem le ide a győzedelmes Szíriából? Ezért jöttem le győzedelmes Szíriából? Hát nincsenek folyók Szíriában? Sokkal nagyobbak, mint ez? Ez a kis csermely, ez a kis patakocska, ez a Jordán, ebbe nem szoktam fürödni? Mire a szolgálói, akik nem tudom milyen látást kaptak, azt mondják neki, mit veszíthetsz? Ha azt mondta volna neked, hogy menj el az Amazonas mélyére áprilisban, és keresd meg az északi parton nyíló rózsaszín virágokat, amit össze kell keverni, annak a porát össze kell keverni, a Himalája tetején nyíló akármilyen mohával, és az egészet vietnámi leveli békák szemével kell elvegyíteni, ha ezt mondta volna neked, akkor hinnél neki, ugye? Mert mindig az egzotikus, mindig a különlegesben keressük és hisszük, hogy a meggyógyulás van, és ami kézenfekvő és evidens, és a lábunk előtt van, és ott van a szívünk és a szánkon, a megoldás karnyújtásnál közelebb van, ez örökké való, abban ugye nem hiszünk. Námán különben megtér, miután belemerül a Jordánba és meggyógyul, és megkérdezi, most mit csináljak? Most már nem hiszem, hogy az én pogány Istenem az Isten. És Elisa különben, és ez tanulság minden túlságosan és az ebet a karóhoz kötő megfogalmazásoknak és rigorózus teológiáknak, azt mondja, hogy menj haza, és miközben hát muszáj részt venned a helyi életedben, és muszáj eleget tenni az ottani északi kötelezettségeidnek a kultúrában megmaradva, fordítsd az Isten felé a szívedet. Ezt most azért mondtam el utolsó tanításképpen, mert hogy a gyógyulás mindig közel van. A gyógyulás sohasem a távolban van. Nem valami extra orvos, vagy valami különleges gyógyszer fogja elhozni azt, hanem mindig a legközelebb van az orvosság. Illetve azért is akartam elmondani, mert nem a Jordán gyógyított meg nyilvánvaló senkit. Folyamatosan Jordán folyó másolatokat kapok. De ami viszont kapcsolódik az eheti ünnepségünkhöz, az Izrael 70. évfordulójához, az mindenképpen el kell mondanom, hogy rabbiként fontos zsidóknak és nem zsidóknak is azért úgy tekinteni Izrael földjére, hogy a szent föld nem cél, nem a szent föld gyógyít, Isten gyógyít. A szent föld egy eszköz. Ugyanúgy eszköz, mint minden más, ami az embert emlékezteti, fókuszba hozza, irányítja a gondolatait, hogy azzal foglalkozzon, ami helyes, és nem azzal, ami helytelen. Vagy téves, vagy bűnös, vagy félrevisz. Azért mondom, hogy nagyon sokan esetleg zsidó részről, és néha nem zsidó részről is, furcsán, teológiailag rosszul gondolkodnak Izrael állapotára, vagy Izrael fontosságára. Idén Izrael ünnepelte 70. évfordulóját. Izraelben jelen pillanatban 8,8 millió lakos van. Soha ennyi zsidó nem élt még a Szentföldön, Jézus idejében sem, utána sem, előtte sem. Nem volt ennyi lakosa, zsidó lakosa a Szentföldnek. Majd 7 millió zsidó él az országba, a fennmaradó majd 2 millió ember nem zsidó vallású, de Izrael állampolgár. A Szentföldön jelen pillanatban a többi területtel, Júdával, Samáriával, Gázával együtt, mindenki kapaszkodja meg, 13 millióan laknak, és az ország harmada akkora, mint Magyarország. 30 ezer négyzetkilométer. Izrael a függetlenségi napja előtt egy nappal ünnepelte, vagy emlékezett meg az áldozatairól, akik elestek, akik áldozatul estek terrornak, vagy részesei voltak a honvédelemnek az elmúlt évtizedek során. Nem az ország kikiáltásától kezdve van ez a szám meghatározva, az áldozatok száma, hanem 1860-tól kezdve. Mivel 1860-tól kezdve volt egy folyamatos visszaáramlás a Szentföld felé. Most nem biztos, hogy jól emlékszek a számra, úgy emlékszem, hogy 23.640, 44, de 23.600 valamennyi áldozata volt eddig 158 év alatt a visszatelepülésnek, a terrornak, a honvédőháborúknak és egyebeknek. Izrael estek el keresztények, és talán furcsa hangzik, muszlimok is. Az izraeli hadseregben harcolnak muszlimok is, keresztények is, nem csak zsidók. Hogy ez egy borzasztó magas szám, de hogy mennyire ugye nem magas szám, csak összehasonlításképpen mondom el, hogy egy héttel a függetlenség nap előtt van Izraelben az egyetlen megemlékezése a holokausznak, a Yom HaShoah, a Shoah napja, és ott ugye mind a 6 millió áldozatra emlékezünk. Auschwitzban, amikor a Auschwitz, mint halálgyár a csúcsra volt járatva, és a legtöbb áldozatot tudta szedni egy nap alatt, ez különben akkor volt, amikor a magyar zsidókat deportálták 3 hónap alatt, áprilistól júniusig, akkor naponta 6000 ember tudtak ott megölni, ami azt jelenti, hogy 4 nap alatt többet öltek meg, mint Izrael honvéd háborúiban és terrorcselekményben 158 év alatt. Úgyhogy talán sokszor jönnek furcsa hírek Izraelből, hogy ott feszültség van, vagy terror van, vagy veszély van. Hát, hogyha a borzalmakkal, amik 73-4 évvel ezelőtt voltak Európában, vagy Magyarországon, ahhoz képest ugye ezek eltörpülnek. Problémákkal küzd az ország. Nyilvánvaló, az ország, Izrael országa nem teljesítene ilyen jól és szépen, hogy a sok-sok keresztjén nem támogatná imájával, vagy akár anyagilag, akik a világon minden részről, Magyarországról, Brazíliából, Amerikából támogatják. Minden esetre én azt mondom, hogyha akarjátok utánozni az Izraelért megfogalmazott hivatalos héber nyelvű imát is, amit különben nem minden zsidó mond el, valaki ezzel nem értenek egyet, ezzel az imaszöveggel, de abban az imában van egy olyan, hogy nem csak áldást és békességet, hanem bölcsességet és belátást is kérnek az izraeli vezetésre. Én azt szeretném, hogyha amikor ti a szabad nyelvű imáitokkal imádkoztok, akkor ezt is belefogalmazzátok az imáitokba. Köszönöm szépen.
Hálásak vagyunk ezekért a szépen szóló szavakért, és egy igen rövid, de tömör megemlékezés arról, hogy Izraelre hogy tekint az, aki részese ennek a fának, és a gyökerének, és a törzsének, és az ágának. És hogy miért olyan nagyon fontos, hogy mi Izrael mellett ott álljunk, sokan nem látják. Sokan nem látják ezt, és engedjétek meg, hogy nagyon röviden elolvassam ezt nektek a Szentírásból. Mert Isten szava áll meg egyedül. Mi olyan hívők vagyunk, akik megtekintjük, és ha meg van írva, akkor megáll. Ha nincs sehol, és nem találjuk, akkor nem áll meg. Akkor mondhatta ember, származhatott emberi rendelésekből. De Isten így szól. Így szól Ábrahám ősatyánkhoz. Mondja az Úr Ábrahámnak, Ábrám volt még akkor a neve, ez 1 Mózes 12-ben van. Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked. Vagyis ekkor még Ábrám nem tudta, hogy majd milyen jó dolgok készülnek az életében, egyszerű engedelmességre kellett hagyatkozzon, és Ábrámnak el kellett indulni abba az irányba, mindent a háta mögött hagyva. Nem vihette magával a házanépét, egyedül kellett menjen. És Isten ígéretet tesz neki, és azt írja neki, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és nem csak, hogy téged áldalok meg, hanem azt ígéri neki, hogy áldás leszel. Vagyis Izrael népére nagyon kevesen tekintenek úgy, hogy Izrael maga áldás az egész világnak. Áldás az egész világnak. Isten így tette, hogy megáldotta őket, de oly mértékben, hogy az az áldás, ami ki lett terjesztve az ő életükre és az ő arra népre, az áldás az egész világnak. Úgyhogy, ha jól megy Izraelnek, akkor az egész világ feljebb léphet. Az egész világban áldások lesznek. És megáldom azokat, akik téged áldanak. És Isten egyszerű szava ez. Olyan egyszerű, ennél egyszerűbben nem lehet elmondani. Ha te áldod az ő népét, akit kiválasztott, és ő tudja, hogy miért választotta őket, miért választotta Ábrámot, miért őt választotta, ez Isten szuverén joga. De szoktam mondani, hogyha fönt északon az egyik népet nézte volna ki magának Isten, akkor az egész világ azt az egy népet gyűlölné. Az ördögnek a befolyásai által. Tehát igazából kivetni való nincs a zsidó népben, csak mivel Isten kiválasztotta őket, és az ördög már előtte gyűlölte Istent, mint hogy az embert teremtette volna, ezért fordult ellene, és üldözi a zsidó népet végtelen gonoszsággal, gyűlölettel és minden erejével, ami csak van. Isten meg közben azt ígéri, hogy megáldom azokat, akik téged áldanak. Vagyis, hogyha te Izrael mellé odaállsz, és csak egy imát elmondasz, hogy atyám, áldott legyen ez az ország. És az ellenség tervei semmisüljenek meg a Jézus nevében. És a határokat betakarom szent oltalommal. És a rakéták, amiket kilőnek el, ne forduljanak vissza az ellenség fejére. Csak ennyi imát elmondasz. Akkor már téged áldások érnek, Isten igéje szerint. Mert te megáldottad Izraelt. Mert te megáldottad Izraelt. Megáldom azokat, akik téged áldanak, és így folytatja, és ezt a részt kevésbé szívesen olvassuk, de ez is igaz. És aki téged átkoz, megátkozom azt. Vagyis Isten megengedi, hogyha te átkod szólsz, mint ahogy hallottuk az előbb is, ha bárkire szólunk valami rosszat, akkor az leprát hoz ránk. Tehát, hogyha te Isten választott népére bármi olyat mondasz, ami nem áldás, akkor az visszajön rád. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Vagyis ezzel egy olyan nép, amelyben Isten odaadja az áldásait, és azokat az áldásokat terjeszti ki az egész világra. És ezt nem kell hozzátenni, nem kell elvenni, ezt el kell fogadni. És akkor szeretném, ha mondaná mindenki, légy áldott Izrael. A Jézus nevében, mert ez a mi hitünk. Tedd hozzá, a Jézus nevében. Amen. Amen. Nagyon szépen köszönöm. Áldott legyen az Úr Jézus Krisztus, hogy megértsük, hogy mit miért teszünk, ez nagyon fontos, és bizony szeretjük hallani a jó híreket, szeretjük hallani a kimenekedéseiket, szeretjük hallani, hogy Isten mellettük áll, és történetek sokasága van, hogy természetfeletti módon kimenekednek különböző gonosz terveiből az ellenségnek. Ez eztán is így lesz, mert meg van írva, hogy az Úr mellettük áll, és az ő népe, és oltalmazza őket. Úgyhogy köszönjük ezt Istennek. Nem politizálunk amúgy, ezt hozzá kell fűzni. De amit az ige ír, ahhoz ragaszkodnunk kell, és azt cselekednünk kell. Aki cselekszi az igét, az áldott lesz. És ezért szoktunk Izraelbe is eljárni. Már nem mint turisták járunk oda, hanem úgy járunk oda, mint annak a földnek a szeretői, ahol Isten a messiást adta az emberiségnek. És hogy megszülte, és testé lett. A mi Jézus Krisztusunk ott Izraelben. Idén is lesz utunk, lehet jelentkezni, és minden esztendőben kimegyünk egy csapattal, úgyhogy erre lehet készülni. Most kérem szépen, hogy a következő meglepetésünk, mert nem hallottuk még mi magát testvérünket, Csészér Lacit sem igét hirdetni. Most nem énekelni fog nekünk, aztán majd utána visszamegyünk és éneklünk, de most az igét fogja hirdetni nekünk, és elárulhatok annyit, hogy a katolikus körökből vannak a gyökereid, ugye? Ma ilyen nemzetközi széles skála, hallottuk a zsidó testvérünket, és most egy drága katolikus testvérünket, aki a katolikus gyökerekből nőtt ki, és szolgál sok keresztény egyházban, hiszen minden elhívást nyitott vagy és elfogadsz. Én magam is katolikusként jöttem be a Krisztus testébe, akkor még nem voltam újjászületve, de katolikus voltam. Úgyhogy most megkérjük Csészér Lacit, még egy tapsal ide hívjuk őt a színpadra. Átadom neki a mikrofon, és hadd szólja, egy nagy tapsal köszönjük, hadd szólja azt, amit az Úr az ő szívére adott, az a mi épülésünkre lesz. A Jézus nevében. Amen.
Dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak. Nagy-nagy örömmel és szeretettel vagyok itt veletek. És hát külön megtiszteltetés, mert hát én nem vagyok a szavak embere, de ugye, mint székely ember szeretek beszélni, vagy hát azt mondják, hogy nem a bőbeszédűségéről híres a székely ember, na de most akkor egy 10 percben akkor azt, amit Isten a szívemre tett, szeretném veletek megosztani, Igen, valóban katolikus gyökereim vannak, és az jó Isten ott ragadott meg, ott találkoztam az atyának a szerelmével, ott találkoztam az Úr Jézus Krisztus szabadító hatalmával, és ott találkoztam a Szentlélek erejével, és ott is maradtam. És innen az Úrnak minden lehetséges, ugye innen rójuk ma tényleg körbe, karikába az egész magyar lakta vidéket, azért, hogy azt a názáreti Jézus Krisztust, akit ő küldött, azt mindenki megismerje, és mondjon neki valamit. Ugye neki két dolgot lehet mondani, vagy az, hogy igen, vagy az, hogy nem. A többi tudjuk, hogy honnan van. Az az ige, amit most így röviden megosztok veletek, a János evangéliumának a 15-ös fejezetében van, és ott is a 8-as versben azt mondja itt a Isten igéje: azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezt nálunk úgy mondják, hogy ez az Isten igéje, és mindenki rávágja, Istennek legyen hála. Ezt gyakoroljuk el itt is, elolvasom újra. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ez az Isten igéje. Igen, de nem azért, mert végre befejeztem, hanem azért, mert valóban hálát adunk Istennek, hogy ezt az igét a szívünkre tettem. És ez a mondat Jézustól, ez nagyon-nagyon gazdag. Az első, amivel kezdi, hogy azáltal dicsőül meg atyám. És itt ezen a ponton azonnal a helyre rakja az én szívemet, a te szívedet. Arról van szó ebben a részben, hogy minden, amit teszünk, az az ő dicsőségére van. Azért élünk, azért vagyunk jelen, hogy megdicsőjön általa az Isten. Nem azért követjük őt, nem azért szolgáljuk őt, hogy a reflektorfénybe én legyek. Hogy mindenki megírja, hogy jaj, de csodálatosan énekelt ez a Laci. Nem. Hanem azért, hogy minden dicsőség egyedül Istené. Azért énekelünk, azért szolgálunk, azért tesszük azt, amit Isten ránk bízott, hogy övé legyen a dicsőség. Halleluja! Nem az enyém, ugye? Persze, az ember állandóan kísérthető, és az egyik legcsodálatosabb vágya az, hogy ő akar a középpontba lenni, hogy minden rólam szól, hogy a reflektorfények rám irányuljanak, és mindenki elmondja, hogy én milyen jó vagyok. És ma minden erről szól, én, hogy én, ugye, a nagy én központú, nem mondjuk tovább milyen világunkban, ugye, minden rólam szól, mindenki körülöttem forog, minden azért van, hogy én jó legyek. Hogy nekem jó legyen, nem? És ezért a dicsőség vágy, az nagyon hamar leteperi az embert. Uralkodni akar az ember, és így tovább, és így tovább. De minket Isten azért hívott, hogy ő megdicsőjön. Azáltal dicsőül meg atyám. Minden, amit teszünk, az nem értem van. Nem azért, hogy én boldog legyek, hanem hogy megdicsőjön az atya, és ebben kerülök én is helyre, hogy mindenben úgy akarok élni, hogy az ő dicsőségére legyek, hogy mindent úgy akarok tenni, hogy az ő dicsőségére legyen. És képzeld el, ebben boldog leszek. Tehát azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztok, és a tanítványaim lesztek. És ez a két dolog nagyon érdekes Isten igében, hogy össze van kötve. Össze van kötve a bőtermés, és össze van kötve, hogy tanítványaim lesztek. Miért? Mert ez a kettő úgymond egymás generálja. Ha nincs egyik, nincs a másik. Ha nincs a másik, nincs az egyik. Azáltal dicsőül meg atyám az én életembe, azáltal dicsőül meg Isten az én életembe, hogyha mi leszek, tanítvány leszek, és gyümölcsöt hozok, ugye? Ez nagyon-nagyon jó. Ugye jó pár éve ott lennélünk egy kisváros Kecel mellett, egy tanyán, és hát ugye vannak ilyen évek, meg olyan évek, hol van gyümölcs a fán az idén, például ugye nem sok barackvirágot láttam, ugye? Tehát lehetséges, hogy lesz fánként 2-3 barack, ugye? De remélem, hogy a mi kereszténységünk nem ilyen, hogy néha-néha van rajta gyümölcs. Ugye? 1-2-3, na úgy akad véletlenül. Nem. Hanem azt mondja, hogy bőséges termés hoztok, ugye? Hogy így leroskadoznak az ágakét, ugye fel kell támogatni őket, érted? Mert annyi a gyümölcs rajta. De mindez annak a gyümölcse, hogy először tanítvány vagyok. Elfoglalom a helyemet az Isten országában. Nem én vagyok a király, hanem Jézus a király. Nem rólam szólnak a dolgok, hanem róla szólnak. És tanítvány leszek. Jézus Krisztus tanítványa leszek. Ki az, aki tanít engem élni? Hát nagyon sokan akarnak ma tanítani élni. Ugye? Például van, aki úgy imádkozik, hogy a tévé az én pásztorom. És így tovább. Ugye? És észre sem veszik. De tanít élni a tévé. Nem, hogy kell élni. Éppen ezért a minap elmentem a telefonbódba, ugye? Megomlott a telefonom, hát mit csináljuk, kell venni másikat. És akkor hát ott beszéltünk erről, arról, hát mondja nekem az emberke, mert ugye ott a tanyán ilyen internetvilág az elég óvatos. Na és akkor, na mindegy, az a lényeg, hogy kezdi neki mondani, hogy hát vegyünk egy olyan csomagot, hogy van benne tévé, 1000 csatorna, mit tudom én mennyi. És akkor én mondom neki, hogy nem nézünk tévét. Nincs. Mondom, legalább, és akkor de tovább mondja, hogy mennyi csatorna van, és hogy milyen jó lesz az, amikor nézünk. Mondom neki, nem nézünk tévét. Mondom, azt a kicsi időt, ami akad, ugye, azt nem akarom azt a hülyeségre pazarolni, hanem legalább az asszonnyal játszok, és a gyermekekkel, érted? És láttam, hogy lefagyott a rendszer. És megkérdezte, maguk nem néznek tévét? Mondom, nincsen. Vagyis van fenn a szekrény tetején, már évek óta ott porosodik. Majd, ha kibelezem, akkor tyúkot ütetek benne, hát lesz csirke. Na, szóval nagyon sokan akarnak ilyen élettan leckét venni, ugye? De ki az, aki minket tanít élni? Az maga az Úr Jézus, az Úr tanít élni minket, akinek hála a Szentléleknek, hogy az élet minden területére van olyan dolga, hogyha úgy csináljuk, akkor boldogok leszünk. Érted? Ő tanít élni minket. Azáltal dicsül meg, atyám, hogy bőtermés hoztok, és a tanítványaim lesztek. Tőle akarunk tanulni élni. Nem csak itt a gyülekezetben, hanem ilyen 24/24 órás keresztények akarunk lenni. Székelyföldön, ugye, amikor bejött ez a nagy non-stop világ, addig ott nem ismertük, hogy non-stop. Az öreg nyitott egy bótot. Hát ugye, hát még egy székely nem írthatta ki azt, hogy non-stop. Azt írta ki, fest nyitva. Ugye? És mi magunk is ilyen fest keresztények vagyunk, érted? Fest az Úr követői vagyunk. A legapróbb dolgoktól a legnagyobbakig, érted? Amikor otthon leveszed a gyermekről a kakis pelust, akkor is. Amikor kiállsz és zenész, akkor is. Amikor kimensz és dolgozol, akkor is. Ilyen 24/24 órás keresztények vagyunk. Azáltal dicsül meg, atyám, hogy bőtermés hoztok és a tanítványaim lesztek. Mit jelent Krisztus tanítványa lenni? Azt, hogy úgy élek, mint ő. Amit ő szeret, azt szeretem én is. Amit ő nem annyira, azt én sehogy se. Amire ő igent mond, arra én is igent mondok. Amire ő nemet mond, arra én is nemet mondok. Ezért mondja nekünk, a ti beszédetek legyen igen, igen, nem, nem, ami ennél több, onnan van. Onnan. Mit jelent az, hogy tanítványa vagyok? Az, hogy úgy élek Istennel, mint atyával. Jézus mindig ezt mondta, Abba! Mindennapos ez. Közel jön Isten és átölel. Úgy akarok élni Istennel, mint atyával. Mert Isten országa az kapcsolatokból áll, igaz? Azt mondja, Isten országa köztetek van. Nem valahol itt vagy ott, hanem köztetek. És ez mit jelent? A kapcsolatainkban, igaz? Mert az életünk nagyjából ebből a kapcsolatokból áll. És egy tanítványnak milyen a kapcsolata Istennel, mint atyával, a Szentlélekkel, Jézussal, aztán kapcsolata van a többi emberrel, ugye testvére van, aztán kapcsolata van hát a világ dolgaival, mert valamilyen szinten ugye kapcsolódunk, nem tudtunk volna ide feljönni, ha nem lenne szeker, nem lenne benzinkút, ugye, hát gyalog ide értünk volna, pár nappal előtt el kellett volna induljunk, ugye. Kapcsolatunk van a dolgokkal, a teremtett világgal, és a másik, milyen a kapcsolatom önmagammal? Ugye, belenézel a tükörbe, minden reggel, és elkezdesz fél óráig hallelujázni. Isten gyönyörű teremtménye, halleluja! Ugye, és örülsz annak, aki vagy. Érted? A tanítványságunk az azt jelenti, hogy ezeket a kapcsolatokat úgy éljük meg, ahogy Isten előtt kedves. Kapcsolatom van Istennel, mint Abbával, mint Apucival, Jézussal, mint Mesteremmel, mint Tanítómmal, a Szentlélek, aki vezet engem az életem minden területén. Kapcsolatom van önmagammal, szeretem úgy önmagamat, mint ahogy Isten szeret engem, és nem lehúzom magam a vécén. Kapcsolatom van az embertársammal, őt testvéremnek nézem, és úgy kapcsolódok a világ dolgaihoz, a teremtett világhoz, ahogy ezt ő előtte kedves. Ez jelenti tanítványnak lenni. És ennek gyümölcseként pedig jönni fog a bő termés, ami mit jelent? Az, hogy az életem által mások is megismerik Istent. Érted? Meg fogják kérdezni, te, mi ez a reménység az arcodon? Ebben a nem mondok jelzőt, milyen világba, ugye? Ha végigmész a metron, vagy ma már azt csinálják, hogy érted. És boldog leszel ettől? Nem! De a te életed által, ahogy élsz, ahogy megéled ezt a csodálatos kapcsolatot Istennel, érted úgy, mások is jönnek, és kérdezik, te, mi ez az életedben? Mi ez a reménység? Volt olyan, régebb tartottunk egy kis missziós kurzust, aztán abban volt egy olyan rész, hogy na, most akkor rohanják ki az utcára, és mindenki, akivel találkozol, semmit nem kell neki mondanod, csak azt, amit Isten veled tett. És jött vissza egy fiatal, és mondta, hogy te, úgy jártam, hogy jöttek oda hozzám az emberek, és kérdezték, hogy mi ez a különleges öröm az arcodon. Aztán nem kellett én oda menjek senkihez, oda jöttek hozzám, és el kellett nekik mondjam. Mert akkor, hogyha is Krisztus tanítványai vagyunk, akkor az életünk elkezd termést hozni, bőséges termést hozni az apostolok cselekedeteinek a második fejezetében, ugye így záródik, az Úr pedig naponként vezetett oda hozzájuk olyanokat, akik engedték, hogy megmentsék őket. Naponként. És ez vár ránk. Ha Krisztus tanítványai vagyunk, ha az ő tanítványai vagyunk, akkor bő termést hozunk. És előttünk van egy olyan magyar nép, ugye már mi ennek a szavát tudjuk szólni, és ezt remélem meg is értik. Olyan magyar nép van előttünk, akinek a szívét elrabolta Isten. Olyan magyar nép van előttünk, akinek miközben Isten tiszteletén van, a szíve nem távol van, hanem ott van. Olyan magyar nép van előttünk, aki Istent Istennek nevezi. A teremtőt teremtőnek és önmagát teremtménynek. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bőtermést hoztak, és a tanítványaim lesztek. Éljük ezt, és lássuk meg Isten akaratát egyre teljesebben. Amen.